Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Béres János, Kossuth Díjas furulya művésszel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm Béres János, Kossuth Díjas furulya művészt, népzenekutatót, zenepedagógust. Kedves János bátyám, engedd meg, hogy itt szólítsalak, és szeretettel köszöntelek a Budapesti Mária Rádió stúdiójába. Arról beszéltünk riport előtt, hogy egy nagyon szép idézettel készültél. Ezt az idézetet szeretném először tőled hallani, és szeretettel hallgatjuk az idézetet. Parancsolj!
Ez az idézet szinte az egész életemet végig kísérte. Ez nem más, mint Pál apostol korintusbelieknek írott első levele 13. része, amelyik a szeretetről szól. Engem egész életemen ez vezérelt, ez a három szó, hit, a remény és a szeretet. Ezek között is ugye első volt a hit. Hinni abban, hogy van valaki felettünk, aki fogja a kezünket és irányít, olykor-olykor kisegít, ha bajba kerülünk. A remény szintén az, hogy a remény mindig megvolt bennem, tehát másképp nem is képzelhettem el az életemet remény nélkül, mert hiszen belefogtam még a harangöntésbe is. Tehát én mindent előről kezdtem, és ehhez kellett nekem a remény. Végül pedig a szeretet, ami végig kísérte egész útamat. Akkor is, ha a színpadon voltam, akkor is, ha a Magyar Rádióba műsort készítettem, vagy akkor is, amikor tanítottam a gyerekeket. Úgy, mint például téged is.
Igen.
Nyilván így gondolsz rám,
természetes,
hogy én a gyerekeket nagyon szerettem, de az embereket is. Érdekes módon engem bárhogy megbántott valaki, én nem tudtam rá örökké haragudni. A szeretet mindig felül kerekedett, és én másodszor is megpróbáltam vele jó viszont kialakítani. A szeretet az nagy dolog. Pál apostol írja a szeretetről, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Tehát felnőtt lettem. És úgy fejezi be ezt az egész részt, amit erre szánt, hogy most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ezt tartottam világéletemben magam. Én olyan időbe születtem, 1930-ban, amikor mindenki a gazdasági világ válságnak a szenvedését érte át. Voltak emberek, akik teljesen elszegényedtek, ilyen volt az én édesapám is, aki előtte egy eléggé módos, iparos ember volt, és a végén kódúszegény lett. Tehát én nekem az első 10 évem így telt el. Mire már rendbe jöttünk volna, jött a második világháború. Ez megint nekem 10 évig tartott. Mert ugyan a front csak 5 évig tartott. De addig még valamennyire lábra álltunk, az nagyon hosszú idő volt, legalább 5 év. Tehát amikor már normális életről beszélhettünk, akkor már az 50-es évek zajlottak. Akkor is mindenért meg kellett harcolni. Én ezeken mind keresztül estem, én mindig ragaszkodtam ehhez a három szóhoz.
Mesélted nekem, hogy van egy nagyon szép második világháborús történeted, ami elég fiatal korodban történt. Ha azt elmesélnéd a kedves hallgatóknak.
1945 volt, sehol nem volt ennivaló, főleg a városokban nem. Én mindenáron tanulni akartam, tehát én elindultam Miskolcra tanulni. Igen ám, de se pénz, se kenyér, semmi az égvilágon, se szállás. Így történt egyszer, hogy már vagy két napja éheztem. Már szédelektem Miskolc utcain. Elhatároztam, hogy elindulok haza. Otthon annyi ennivaló van. Jó, csak encsig lehetett menni vonattal. Onnan viszont még 22 kilométer Gagybátor. Körülbelül fele úton lehettem, ájulás érzet vett rajtam erőt, le akartam ülni, de beestem az árokba. Nem tudom, meddig lehettem ott. Nagy nehezen feltápászkodtam. Látom, hogy nem messze ott van egy kis házinkó. A gazdasszonya az már érezte, hogy itten egy elesett emberrel fog találkozni, és a tántorgásomból azt is megláthatta, hogy éhes vagyok. Úgyhogy már egy teljes köcsög volt a kezébe, és egy szép nagy darab kenyér. Leültetett, hogy tessék enni, ettől a kis tejtől vagy kenyértől. Olyan erőre kaptam, hogy ismét el tudtam indulni, és azt a még hátralévő 10-12 kilométer könnyedén legyalogoltam, és átadtam magam anyám szeretetének.
Nagyon szépen köszönöm ezt a szép gondolatot, amit elmeséltél a kedves hallgatóknak, és hazaérkeztél, ugye, méghozzá nem is akárhová, hanem Gagybátorba, ahol születtél. Ott úgy tudom, hogy többen voltatok testvérek. Hányan voltatok testvérek?
Hatan voltunk testvérek, és én voltam a hatodik, tehát a legkisebb. Apám olyan gyönyörűen tudott énekelni, hogy fel akarták venni az operaházba. Uh-huh. De nem földhöz ragadott, és nem hagyta ott a faluját. Még az operaházért sem. Édesanyám pedig nótafa volt. Ő mindig énekelt. Tehát a rengeteg népdalt tőle tanultuk meg. A bátyám az ugyanígy a hit, remény és szeretet vezérelte, és amikor ő feljött Pestre, ő itt olyan karriert futott be rövid időn belül, hogy nem országhíres, hanem világhíres. Énekes lett belőle. Nem tudom, honnan érezte édesanyám, amikor azt mondta nekem, hogy Jancsikám, most nagy útra indulsz. Csak akkor tudtam meg igazán, amikor az egyik nagy turnénkon Ausztrália és Új-Zéland volt soron. Hát oda is eljutottam, hála Istennek, de ott éreztem édesanyámnak ezt az indítását, igen, hogy most nagyon hosszú útra indulsz.
János bátyám, hagyd kérdezzem meg, hogy lettél te furujás, hogy érintett meg ennyire pont ez a hangszer. Mert mint furuja művész és zenepedagógus, így lettél kifejezetten
híres. Én kicsi gyerekkoromtól kezdve nagy érdeklődéssel fordultam minden iránt, ami zene. Az ének, a hangszer, az engem vonzott. Úgyhogy én egész nyáron őriztem a juhásszal a nyájat, csak azért, hogy a furuja szót hallgassam, sőt, mi több, lestem, hogy faragja a furujának a sípját. 5 éves voltam akkor. Amikor a juhász elhagyta a falunkat, én bizony magamnak készítettem az első sípot. 1946. november 5-én már arra is képes voltam, hogy felléptem színpadon. Onnantól kezdve tulajdonképpen elkezdődött a karrierem, mert tapasztalhattam, hogy az én kis fiámmal én valahogy kedvence lettem az embereknek. Így történt aztán, hogy volt egy nagy centenáriumi verseny, amire engem beneveztek, ez egy 4 fordulós verseny volt, és az országos versenyt nem furujások között, hanem zongoristák, hegedűsök és mindenféle hangszer között, ezen a versenyen én első díjat nyertem. Innentől kezdve aztán ugye az én sorsom szinte megpecsételődött. Én otthonról rengeteg népművészeti dolgot hoztam. Nem csak a dalokat, nem csak a zenét, hanem a táncot is. És nem tudom honnan örököltem azt a tulajdonságot, hogy én úton, útfélen tanítottam.
ezzel kapcsolatban volna most egy nagyon fontos kérdésem.
Kérdez.
János bátyám, hozzád, hogy te létrehoztál egy olyan hangszert, amit úgy nevezünk azóta is, hogy béres furuja. Ez egy speciális hangszer volt, amivel lényegében a magyar furuja oktatás elindult.
Történt az a csodálatos találkozás, amikor Kodály megírta a Kállai kettőst az Állami Népi Együttesnek, eljött meghallgatni, és érdeklődött a népi hangszerek után. De hol vannak a népi hangszerek? Égen földön engem tudtak elővakarni. És én akkor már kísérleteztem különböző furuja. Például az, hogy sárga részből, tehát egy függöny pálcából csináltam meg a furuját. Egész más hangja volt, hangszíne volt. Így álltam Kodály Zoltán elé, és aztán először megnézte a hangszert, azt mondja, hogy ki csinálta ezt a hangszert. Mondom, én. És azt mondja, hát kitűnt tanult furuját készíteni, hát mondom, csak úgy magamtól. Játszon valamit rajta. Játszottam egy ilyen improvizációt, mert ilyen dallamok jártak a fülembe, és nagyon érdekes volt, amikor a végén megkérdezi, azt mondja, hogy nagyon szép ez, értelemben, de ugye ez nem népdal volt. Hát mondom, ez nem, ezt én találtam ki. Csak úgy magamtól. Tudod, ez a csak úgy magamtól, aztán odáig fajult, azt mondja Kodály nekem, hogy másokat is meg tudnod tanítani, így furujázni. Természetesen. El nem bírtam képzelni, hogy ezzel a szóval mit mondtam. Majd mind jobban bedolgoztam magam ebbe a dologba, és történt pedig, hogy 1952-ben államosították a zeneiskolákat. Az állam magára vállalta a tanítatás költségét, a tanárok fizetését. És 1952-ben Kodály szavára beírattak a konzervatóriumba, oda is felvettek, és az én zongora tanárom a konzervatóriumba, Czövek Erna, híres zongora, pedagógus volt, aki egyúttal ezt az egész zeneiskolai államosítás tulajdonképpen elindította. Közvetlenül a háború után, hosszú időn keresztül a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott. És ott intézte el, mi volt az első gondolata meghívott tanárnak. Én akkor 22 éves voltam, és még egy konzervatóriumot végeztem el csak, amikor Czövek Erna felkért arra, hogy ha van kedved, akkor most itt a lehetőség, mert én elintéztem, hogy diploma nélkül tanítatsz.
Értem.
Így kezdődött el aztán ez az óriási karrier, amikor is növendékeket kellett szereznem, hangszereket kellett csinálni, iskolákat írni hozzá, kidolgozni a módszert. Azon kívül pedig én rögtön arra gondoltam, hogy ne csak egy iskola legyen, ahol népi furuját tanítanak, hanem 100. Megismerkedtem nagyon sok híres zenepedagógussal. Ugyanis az én tanítási módszerem eltért a germános módszertől. Ez mindenkinek megütötte a fülét. Úgyhogy egy szép napon bekopogott a szakfelügyelő, hogy Jánoska megengedné, hogy meghallgassam az óráját, mert tudott róla, hogy hú, még táncolni is tanítom a gyerekeket. Ez egy borzasztó érdekes dolog volt. Egyszer csak megjelent Járdányi Pál, és aztán ugye híre ment ez az általános iskolákba is. Így kerültem össze olyan tanárokkal, mint Borsirma tanárnő, vagy Stégmüller Viktória, Barsi Ernő, tehát Csőstől jöttek tanárok hozzám tanulni. Én hozzám tanulni, aki akkor volt, akkor végezte el mondjuk a második konzervatóriumi osztályt.
János bátyám, annyit azért el szeretnénk mondani a kedves hallgatóknak, ami nagyon fontos. úgy emlékezünk, meg úgy beszélünk ugye a Kodály módszerről, hogy az van, és a mai napig is ugye Magyarország a Kodály módszernek a hazája. De szorosan a te munkád és a Furia oktatás és a hangszeroktatás hozzá tartozik magához a Kodály módszerhez. Talán ezt nem szabadna elfelejteni. És neked ebbe nagyon nagy érdemeid vannak, mert a mai napig is az általános iskolákban is ugye milyen hangszeren kezdenek a gyerekek játszani? Hát Furián természetesen, és utána alakul az ki, ugye, ha zeneibe jár, ha nem, hogy milyen hangszert választ, vagy marad a Furián, klasszikus Furián, vagy valamilyen más húvos hangszert. Igen. Ezt azért tudom, mert ez velem is így történt annak idején. Neked ebben nagyon nagy érdemeit vannak, azt is el szeretném mondani, amit te mondtál, hogy iskolákat ír nem is keveset, hát én úgy tudom, hogy 3 darab Furia iskolád meg is jelent, az sőt, ennek már ilyen jubileumi példánya is van.
12-t írtam, ennek az utolsó teljes anyaga, az már 3 kötetes volt.
Akkor arra gondolok.
Ezt gondoltam én olyannak, ezt pályázatra írtam, és pályázaton első díjat nyertem vele, így született meg 1965-ben. Ezért volt most az 50 éves jubileum,
igen, igen.
Amire maga a kiadó jelentkezett, tekintettel arra, hogy a Furia iskola még mindig fogy, viszik külföldre és mindenfelé.
Változtatás nélkül nyomják.
Változtatás nélkül. Ők egy ilyen jubileumi példát csinálnak belőle, és nagyon szépen sikerült, mert még amit én úgy közben szerettem volna, még azt is belecsempészték, beleírták, és nem sajnálták rá, hogy másképpen kellett összekötni, mert egy kicsit megvastagodott az iskola, tehát megcsinálta. Na most a Kodály módszerrel kapcsolatosan annyit tudok mondani, Kodállyal haláláig kapcsolatunk megmaradt. Beszámoltam az állami zeneoktatásról neki, sőt, mi több óvónőképzőkbe kellene Furiát tanítani, mert csődöt mondott a hegedű oktatás. Ott volt Kodály Zoltán is, én akkor 30 éves fiatalember voltam már, akkor volt múlt a hátam meget, mert hiszen Kodály már kezébe foghatta az első Furiát is neki vittem, azon kívül pedig minden iskolát neki vittem először el, amit írtam közbe, 2 hónap múlva. Kineveztek szakfelügyelőnek is.
Értem. János bátyám, ezért mondjad. A sok munkáért és ezért a sok szép dologért, amit egész életedben eddig is csináltál, nagyon sok kitüntetést kaptál, de azt hiszem, hogy ezek közül a 2 leghíresebb, és szerintem erre a 2-re vagy a legbüszkébb, az egyik, amit 2001-ben kaptál, ez a Magyar Köztársasági Érdemlend lovak keresztje, a másik pedig ugye a pályádnak a betetőzése 2014-ben a Kossuth díj, amit teljesen megérdemelten kaptál a mostani kormánytól. Még egy utolsó kérdésem volna, ami nagyon fontos, és szerintem neked is az életedben nagyon fontos, hogy neked a Jóisten és a hit mit jelent a mindennapokban, és mennyire segítette eddig is, és remélem, hogy továbbra is a pályádat.
Én azt hiszem, hogy a hit nélkül én semmire sem mentem volna. Tehát mindaz, amit én nem véletlenül olvastam fel, ezt a 3 szót, nem véletlenül olvastam fel. Mind a 3 szükséges ahhoz, hogy az ember nagy dolgokat tudjon véghez vinni. Mert ha hit nélkül él valaki, ha nem hisz, semmibe se hisz, akkor ez egy elveszett ember, az minek él. A másik a remény. Én mindig reménykedtem abba, hogy ha bajba leszek, akkor a Jóisten segíteni fog. Megfogja a kezem, és ha másképp nem, álmamból felriadva, eszembe fog jutni az a megoldás, ami szükséges ahhoz, hogy ezt is meg tudjam csinálni. Végül pedig a szeretet. A szeretet nélkül nem lehet élni. Én ezt láttam a drága szüleimtől. Ők olyan nagy szeretetbe élték végig az életüket, hogy azt érdemes megutánozni. Tehát nekem is úgy kell élni, mint ahogy ők éltek. A szeretet mindenütt benne volt. Mindenütt éreztem a Jóisten szeretetét is. mert hiszen nem csak ennyi történt velem, hanem más dolgokban is. Amikor pergőtűzben voltam, mert volt 1956 is, amikor ott pergőtűzben voltam, hogy nekem mindig volt valami olyan dolog közbegyött, hogy pár méterrel odább voltam, ahol belelőttek a tömegbe. Tehát ezek mind az isteni gondviseléshez tartoznak. És az, hogy valószínű szeretet, hiszen valaki már 87 évet élt, nehéz, borzasztó nehéz körülmények között, mert csak azt tudja megmondani, aki 1930 táján született, hogy azok az emberek milyen kálvárián és milyen nehéz életet éltek. És szomorúan kell mondanom, hogy már alig van kortársam. Valószínű, hogy a Jóisten még mindig számít rám, még mindig meg kell tanítanom másokat is. Tehát én végig éreztem az isteni gondviselésnek a rajtam tartott kezét.
János bátyám, én, mint volt tanítványod, nagyon szépen köszönöm ezt a szép beszélgetést, amit itt a Mária Rádió stúdiójába folytattunk, és amit a kedves hallgatók is hallottak, és engedd meg, hogy tőled stílusosan úgy köszönjek el, hogy áldás békesség, és szeretnék a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a beszélgetést.
Műsorunkban Béres János, Kossuth Díjas furulya művésszel, zenepedagógussal, Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.